tudtam néha menni hozzá a gyerekekhez, ahol vannak gyerek alkalmaink, jelenlátok, és képzétek el, egyszer csak elmondtam a gyerekek nagy tapasztalatokat. Mi pedig az, hogy Bius, Bianca, és Hanna, és Biancának a testvére Anna gondolnak egyet, nem karácsonykor, amikor mindenki szokott valami ajándékot adni másnak, hanem egy átlagos hétköznapon, hogy számba veszik a szomszédokat, ott ahol laknak, elgondolkodnak azon, hogy vajon milyen jó tulajdonságok vannak, vagy mit köszönhetnek neki, és vettek egy szép képes napot, és ráírták, hogy kedves Julcsi néni, nagyon szépen köszönjük, hogy megszokott bennünket kínálni süteménnyel. És most nem akarom végigmondani, minden szomszédnak, minden ismerősnek, aki ott volt a környezetben, írtak egy szép képes napot, és elmentek a házához, és berakták a kosárlabdába. Na szerintetek, amikor kivették ezeket a lapokat a személyek, akkor mit éreztek? Hogy szeretik őket, ugye a gyerekek? És amikor találkoztak, szerintetek mit csináltak?
Akkor még megköszönték.
Megköszönték, megölelgették őket, és még több ajándékot adtak nekik. Ugye? Mert ez annyira jól esett, annyira jól esett, aztán képzétek el, egyszer csak megyek be én is az iskolába, ami a gyülekezetben van Ráczkevén, belépik az ajtón, jön Anna, és ad nekem egy képes lapot. És rám volt írva, hogy Attila bácsi, nagyon szépen köszönöm, hogy szeret bennünket, és le volt írva egy-két a dolog, ami neki nagyon sokat jelentett. Ez nekem is nagyon jól esett. Szerintetek ti erre képesek lenni? Te képes emléled? Csodás! Megpróbáljuk? Anya, benne vagy? Segítesz? Vesztek képes lapokat akkor? Szépeket? És ebben még olyat is lehet venni, ami beleillik az ő világokba, akikről szó van, de lehetne családtagok is, rokonok is, és hatalmas örömet lehetnénk okozni. Ha hálásak vagyunk, ha sok jó értelmet kapunk, akkor másokban is nagyon jó érzéseket váltunk ki, és még több hálai szeretet lesz a részünk, jó? Világ, ti is kipróbáljátok? Bence? Anya, benne vagy? Apa? Ez egy jó kalan lenne, és én igen kíváncsi lennék, hogyha elmesélnétek, hogy milyen tapasztalataitok vannak ezzel. Jó? Na hát akkor munkára fel, a Jóisten azt tanítja nekünk, hogy mindenért hálásak legyetek, amit kaptatok. Én sokszor észreveszem gyerekeknél azt, a múltheti üzenetben benne is volt, nem tudom, olvastátok-e. Képzeljétek el, nagyon sokszor látom azt, hogy a gyerekek megeszik az ebédet, sütik, amit anyu apu csinált, felpattanak az asztalattól és elmennek átszak. És mi van te, Bence, szerinted mi van te? Az étel megköszönés. A szegény anyu kint a konyhába órákon keresztül gőzben, a főzés közben fáradozott, és a gyerekek még csak annyi sem mondanak neki, hogy köszönöm szépen anyu, hogy ilyen finom ételt adtál nekem. Ti ne ilyenekedjetek, minden köszönjetek megengedjük. Jó? Jézus nem köszönjük. Köszönöm a figyelmeteket, és várom a nagy tapasztalatot, jó?
Attila, te ha rajzolni képes vagy, az is jó.
Ó, bár lehet a fantáziát mozgatni, hogy mit, hogyan lehetne cselekedni. Na, hát ezt is lehet most lerajzolni, gyerekek. Kedves testvéreim! Egy olyan különleges témáról szeretnék beszélni nektek, amiről már hónapok óta foglalkozunk Zsuzsámmal, és egy nagy felismerés is egyben, egy nagy tapasztalat, és szeretném veletek ezt megosztani. Először is szeretném megkérdezni tőletek, hogy szerintetek mi az a felszólítás, mondhatnám parancs a Bibliában, ami a legtöbbször előkerül. Ami a leggyakrabban előtérről kerül. Mondjátok, Monika, mire gondolsz? Hogy higgyetek, igen.
Ennél még sokkal többször van egy másik felszólítás. Tessék? Ne félj. Ez is sokszor van, de messze nem annyiszor. A szeretet. No? Hogyan? Hát, hogy nem értem. Ti értitek? A 10 parancsolat? Benne van az is, nagyon jót mondasz, látod milyen jót mondasz? Te vagy itt a kulcsember. Hogy valami benne van a 10 parancsolatban, az, amiről majd szólok, majd fel kell fedezni, hogy hogyan. Na, idézek nektek igéket, és ebből próbáljuk megfejteni, hogy mi az, amit az Isten a legtöbbször mond a Bibliában. Először is az Efezusi Levél első fejezetéből szeretném idézni a 6., a 12. és 14. verset. Így szól. Isten kiválasztott bennünket kegyelme dicsőségének magasztalására, amellyel megajándékozott minket ama szerelmesben, hogy legyünk mi magasztalására az ő dicsőségének, akik előre reménykedtünk a Krisztusban, aki záloga a mi örökségünknek, Isten tulajdon népének megváltására, az ő dicsőségének magasztalására. Nem tudom, mi az, ami olyan sokszor előfordul, most már látjátok. Dicsőségének magasztalása. 148. Zsoltár 11. versétől idézem az igét. 148. Zsoltár 11. verse. Földi királyok és minden nemzet, fejedelmek és minti földi bírák, ifjak és szüzek vének, gyermekekkel, dicsérjék az Úrnak nevét, mert az ő neve dicső egyedül, az ő dicsősége égre földre kihat, és felemelte az ő népének szarvát, dicsőítse minden ő kegyeltje, Izrael fiai, a hozzá közel való nép. Dicsérjétek az Urat. A 3., az 50. Zsoltárból idézek, a 7. verstől. 50. Zsoltártól a 7. verstől. Hallgass én népem, hadd szóljak, te Izrael, hadd tegyek bizonyságot rólad. Isten vagyok én, a te Istened. Nem fedlek én téged áldozataidért, és hogy égő áldozatai szüntelen előttem vannak. Nem fogadhatok el túlkot a te házadból, vagy bakokat a te aklaidból, mert enyém az erdőnek minden vadja, a barmok az ezernyi hegyeken. Ismerem a hegyeknek minden szárnyasát, és a mező állatai is ismertek nálam. Ha megéhezném, nem mondanám meg néked, mert enyém a világ és ennek mindene. Avagy eszem-e én a bikák húsát és a bakoknak vérét iszom-e? Hálával áldozzál az Istennek, és teljesítsd a felségesnek fogadásaidat. És hív segítségül engem a nyomorúság idején, én megszabadítalak téged, és te dicsőítesz engem. 23. vers. Aki hálával áldozik, az dicsőít engem, és aki az útra vigyáz, annak mutatom meg az Istennek szabadítását. Számtalanszor, a legtöbbször a Bibliában ez fordult elő, hogy dicsőítsétek az Urat, magasztaljátok az Urat, adjatok neki hálát. Minden mást megelőz. Akkor beérjük ezt a keresőbe, számtalan igehely jön elő. És arra ébredtem rá a magam életében, hogy messze ennek arányától nagyon keveset foglalkozom én a dicsőítéssel. És emlékszem rá Zsuzsámmal, amikor kivoltunk Amerikában, és egy nazarénius gyülekezetbe mentünk el, egész meglepett bennünket, mert soha életünkben ilyen tapasztalatban nem volt részünk, hogy összejött a gyülekezet, mondjuk hogy 100 fő, és leültek a gyülekezetbe, nem volt prédikáció, nem volt semmi, elővették az énekeskönyvet, és egy órán keresztül dicsőítő énekeket énekeltek. Nagyon szépen, a nazarénusok nagyon szépen tudnak énekelni, tényleg szép kórusaik vannak, és csak énekeltünk egy órán keresztül, olyan furcsa érzés volt nekünk, mert ilyet mi még nem látunk, hogy dicsőítették az Istent. Pedig a Biblia annyiszor elmondja ezt, hogy dicsőítsük az Urat, hogy magasztaljuk őt, és legyünk hálásak. Hagy idézzek néhány igét, hogy lássátok a saját szemetekkel, érzékeljétek, hogy mit is mond a Biblia. Például a Tesszalonikai első levél 5. fejezet 18. verse azt mondja, hogy mindenekért hálát adjatok. A szüntelen imádkozatok, örüljetek mindenkor, és mindenekért hálát adjatok, mert ez az Istennek szent és tökéletes akarata. Aztán az Efezusi levél 5. fejezet 20. verse. Hálát adván mindenkor mindenekért. Hálát adván mindenkor mindenekért. Na, meglepő. Mert szoktunk a jó dolgokért hálát adni, de a Biblia azt mondja, hogy mindenkor és mindenekért. Azt is mondja a Filippi levél 4. fejezetében, hogy örüljetek az Úrban mindenkor. És nem egyszer mondja a Biblia el, hogy mindenkor. Aztán később is mondja, hogy ha valamilyen kérésetek lenne, akkor hálaadással tárjátok fel kéréseteket az Istennek színe előtt, és az Istennek békessége meg fogja őrizni a ti szíveiteket a Krisztus Jézusban. És még nagyon-nagyon sok igét idézhetnék, de hagy idézzem Jézust. Illetve ezt majd később szeretném idézni. Bár azt is tapasztaljuk Jézus részéről, hogy ő, amikor a kenyeret megtöri, hálát ad, amikor csodákat tesz, hálát ad, amikor a Lázár sírja előtt van, azt mondja, atyám, hálát adok néked, és elmondja, hogy miért ad hálát. Tehát a hálaadás Jézusnak egy rendszeres, folyamatos magatartása volt. Kedves testvéreim, ez a nagy kérdés, hogy vajon miért kéri Isten, hogy adjunk hálát, és miért van ez a sok igehely, hogy ezt mi cselekedjük, tegyük meg, mert ennek valami nagy jelentősége kell, hogy legyen. Hogy magasztaljunk, hálát adjunk, dicsőítsük az Istent. Megjegyzem, a mennyei angyalok is ezt teszik. Szüntelenül mondják, szent, szent, szent az Úr, a mindenható. És dicsőségével teljes a föld, Ézsaiás 6. Jelenések 4-5. Szinte a refrén, ami visszaismétlődik újra és újra, hogy a 24-vén a kerubok és szeráfok, az angyalkarok, a 10,000-szer 10,000 angyal leborulva dicsőítették az Istenet és hálát adtak neki, és hogy méltó vagy, hogy védj dicsőséget, tisztességet, stb. Tehát a mennyei lények is folyamatosan ezt teszik, és ezt kéri tőlünk is a jó Isten. Egy nagy kérdés, hagyd tegyek fel számotokra. A rosszért is? A bajért is? A szenvedésért is? Mert azt mondja, hogy mindenkor. Mindenekben hálát adjatok, dicsőítsétek. Na hát itt a probléma. Hát ezt én nem szoktam gyakorolni, nem mondom nektek őszintén. Mert annyira irreálisnak tűnt, és annyira furcsának, hogy úgy éreztem, hogy hát ez, szóval ez a józan észnek, meg a természetes emberi érzéknek ellentmond, és hát ez olyan furcsán hatott rám. De amikor megnéztem ezeket az igehelyeket, akkor hát úgy elgondolkodtam, hogy hát pedig a Biblia ezt mondja, hogy mindenkor, még a rosszért is. Mondok egy példát, hogyha mondjuk valami rossz van az életünkben, lehet az akár betegség, vagy valami nehézség, vagy szenvedés, vagy épp itt a szombatiskolán beszéltünk arra Janet Page, nagy nehezen már ki tudom mondani a nevét. Amikor férje meghalt, képzeljétek el, ő akkor már gyakorolta ezt, és amikor a férje meghalt, akkor az Úrral perelt, Uram, de hát hogy engedhetted ezt meg, hogy meghalt a férjem, és hát perelt vele, és sírt, és könyörgött, de azt mondta, hogy végül, hát nem tudok már csinálni, hogy ezt mondod, Uram, hát ezt teszem, és egy hatalmas tapasztalatban részesült. A Nagy Orvos lábnyomán című könyvünkben azt írja Ellen White, hogy a dicsőítő és hálás lelkületnél nincs jobb orvosság a test és a lélek betegségeire. Tehát, hogyha mondjuk bajban vagyunk, betegek vagyunk, vegyük ezt az esetet, de mégis egy dicsőítő és hálás lelkülettel élünk, a gyógyulásunkat elősegíti. Akár a fizikai, akár a lelki gyógyulásunkat is. Nézzük Jézus példáját. Mint említettem, Jézus több alkalommal is hálát ad a kenyérért, Lázár sírjánál, és nagyon sok bibliai példa van arra, hogy ezt a magatartást gyakorolták mások is. De nézzük meg a 22. Zsoltárban, hogy Jézus a legnehezebb körülmények között, a kereszten, amikor az emberiség összes bűnének következményeit szenvedi, amikor kiáltja azt, hogy én Istenem, miért hagytál el engem? Alatta, a 22. Zsoltár 4. verse, egy verse alatta van, pedig te szent vagy, aki Izrael dicséretei között lakozol. Hát ez az ige nagyon megdöbbentett engem. És olvashatom tovább, figyeljétek meg. Amikor elmondja a Zsoltárban azt, hogy én féreg vagyok, emberek csúfja, tulkok sokasága kerített körül, ordító oroszlán és kutyák tátották rám szájukat, és mint a víz kiöntettem, és mint az ebek, akik körülvettek, és átjukasztották kezeimet és lábaimat, és elmondja az iszonyatos szenvedést, a 23. verstől ezt mondja az ige. Ezt mondja Krisztus, a kereszten. Hadd hirdessem nevedet atyám fiainak, és dicsérjelek téged a gyülekezetben. Ti, akik féljétek az Urat, dicsérjétek őt, Jákob minden ivadékait dicsőítsétek őt, és féljétek őt, Izrael minden a magzata. 26. vers. Felőled lesz dicséretem a nagy gyülekezetben, az én fogadásaimat megadom azok előtt, akik félik őt. Esznek a nyomorultak és megelégesznek, dicsérik az Urat, akik őt keresik. Éljen szívetek örökké. Ez hihetetlen. A kereszten Jézusban a legnagyobb fájdalma közepette is hála dicsőítés volt, mert ő látta a véget. Látta ennek a szenvedésnek a gyümölcsét. Ez döbbenetes számomra. És ez az ige nekem nagyon nagy felfedezést jelentett, és több helyen megnéztem a héberben, görögben, a King James fordításban is, amikor azt mondja, te pedig szent vagy, aki Izrael dicséretei között lakozol. A nagy kérdés az, hogyha mi azt szeretnénk, hogy Isten bennünk lakozzon, akkor tudjátok, mit kell tenni ez ige szerint? Dicsőíteni Isten. Mert ő a dicséretek között lakozik. És ezt megnéztem a héberben, a jasáb szó van itt, lakozni, maradni, ülni, tartózkodni. Vagyis azt okozza a dicséret, hogy ott lakozol, maradsz, ülsz, tartózkodol, ha dicsérnek téged. Tehát, hogyha mi szeretnénk, hogy a lelkünkben legyen Isten jelenléte, akkor a dicsőítő és hálás lelkületnek kell uralkodnia bennünk. Ez hatalmas nagy gondolat, és nagyon megrendítő, hogy Isten ezt kéri tőlünk. Ez hatalmas ajándéként láthatjuk. Szeretném megjegyezni, hogy a Bibliában számos történet van, ami ezt erősíti meg. Nagyon sok történetet mondhatnék el, de hagyj idézzek csak fel egy-egy mondatot, egy történetből. Jozafát király, amikor a moábiták és az Amon fiai ellene támadtak, Krónika 2. könyve 20. versében azt olvassuk, hogy Isten megígérte próféta által, amikor hozzáfordultak őszinte hittel, hogy meg fognak szabadulni, és a csapatokkal szemben, a moábiták csapataival szemben kivonultak az énekesekkel, és ezt olvassuk a 21. és 22. versben. Tanácsot tartván pedig a néppel előállítá az Úr énekeseit, hogy dicsérjék a szentség ékességét, a serege előtt menvén, és mondják, tiszteljétek az Urat, mert örökkévaló az ő irgalmassága, és amint elkezdték az éneklést és a dicséretet, az Úr ellenséget szerzett az Amon fiai és a moábiták és a Seir hegyén lakozók ellen, akik Judára jöttek és megverettettek. Amint elkezdték a dicsőítést, abban a pillanatban jött az ellenség. Ez egy történet, de szerintem hatalmas üzenete van számunkra, hogyha mi bennünk megfogan az Isten dicsőítés gondolata, szívből Isten abban a pillanatban valami különleges dolgot kell cselekedni. Pál és Silás a börtönben, a Filippi börtönben. Cselekedetek könyve 16. fejezetében olvassuk azt, hogy Pál és Silás börtönbe került, elzárták őket, mert feltámadt ellenük a sokaság, és a 23. versben, amikor a börtönben ott voltak, megvesszőzték őket, véresre verték a hátukat, ráhúzták a ruhájuk, beleragadta a véressebbe, és miután sok ütést mértek rájuk, tömlözbe vették őket, megparancsolva a tömlöztartónak, hogy gondosan őrizze őket, ki ilyen parancsolatot vévén vetette őket a belső tömlözbe, és lábaikat kalodába szorítá, éjféltában pedig Pál és Silás imádkozván énekel dicsőíték az Istent, a foglyok pedig hallgatták őket, és hirtelen nagy földindulás lőn ugyannyira, hogy megrendültek a tömlöc fundamentumai, és azonnal megnyíltak az ajtók mind, és mindnyájuknak a bilincsei feloldódtak. Tegnap a hangvilában levetítettem egy képet, ahol Egy festő úgy ábrázolja őket, hogy úgy ülnek a falnak támaszkodva, a kalodában a lábuk, nem tud megmozdulni. A kezük leláncolva, és imádkoznak és dicsérik az Istent, véres háttal szenvedve, éjfélkor. És amikor elkezdik dicsőíteni az Isten, megrendült a föld, leoldottak a bilincsek, kinyílt a kaloda, és szabadok lettem. És a börtön őr, a börtön felügyelő öngyilkos akart lenni, de aztán Pálék mondták, hogy ne tedd meg, megtért, a családja és házanépe is megtért, és hatalmas áldás lett belőle. Hát kedves testvéreim, nem tudom, hogyan hatnak számotokra ezek a történetek, de nagyon nagy üzenettel bírnak, hogy vajon még a rosszban is, a szenvedésben is, a nehézségben is adhatunk hálát Istennek. Dicsőíthetjük az Isten. Hadd mondjak el egy példát. Itt volt ez a kedves hölgy Amerikából, és elmesélte a történetét, amit már szombatiskolán érintettünk, ezt nem szeretném részletezni, inkább csak arra utalnék, hogy amikor meghalt a férje, és az Istennel jár tovább, akkor alapított egy női szolgálatokat alapított, amiben az elhagyott feleségeket, az elvált feleségeket, akik elváltak, illetve akiknek meghalt a férjük, egy olyan kis csoportot, ahol ezekkel a nőkkel együtt imádkozott. És azt, amit a Jóisten megtanított neki, azt gyakorolták. És ebben a körben megismerte egy hölgyel, akinek a férje börtönbe került, mert lopott, és egy nagyon kemény, durva, erőszakos férfi volt ez a férfi. Börtönbe került a felesége, ott maradt egyedül a gyerekekkel, és hát tanította őt is erre a magatartásra. Hát először eléggé furcsára kérdezte magát, hogy miért dicsőítse Isten azért, hogy a férje börtönben van, de aztán megvizsgáltak a Bibliának ezeket a hatalmas nagy összefüggéseit, amiről majd én is szeretnék szólni, hogy vajon miért kéri Isten? Vajon miért jó, ha ezt tesszük? De röviden egy villanás erejéig már jelzem, mert ekkor, ha mi ezt tesszük, akkor ezzel azt fejezzük ki Isten számára, hogy átadtuk a problémát neki, és a probléma és a nehézség és a baj és a szenvedés ellenére hisszük azt, hogy ő jó, és ő jót tud kihúzni a rosszból, ahogy mondja a Római Levél 8. fejezetében, hogy képes arra Isten, hogy minden együtt munkálkodjék a jóra azoknak, akik Isten szereti. És bár lehet, hogy gonosz gondoltak ellenünk, mondja József, de Isten jóra gondolja azt fordítani, és képes jóra fordítani, és mi ezáltal felszabadítjuk az Istennek az erejét, ami életünkben, hogy rajtunk alkalmazza azt a jót. És képzeljétek el, hogy ott ez a hölgy megtanulta ezt, és amikor egyszer csak elromlott a bojlere, ugye mondta nekik, hogy a ti férjetek most az Isten. A Biblia számtalanszor elmondja, hogy a férjed nincs, vagy meghalt, vagy ellened fordult, vagy valami, akkor a te férjed legyen az Isten. És majd ő fog téged segíteni a bajban. Elromlott a bojlere. Nem volt pénze kicserélni. Felhívta Janet-et és Jerry-t. Janet, mindig eltévesztem. Janet Page-et felhívja. És mondja, hogy hát ez van, és akkor mondja, hát akkor most adjunk hát a Jóistennek, mert a férjed a úr, majd ő megoldja a problémát, dicsőítsük őt. Ezt tették, és képzeljétek el, aznap délután a szomszéd átkopogott hozzá, és azt mondta, hogy van egy bojlerem, egy új bojler, nekem nem kell. Nem kéne egy bojler önnek? De mondta, pont elromlott az enyém. Akkor én beszerelem. Semmit nem csinált, még be is szerelte, és volt neki egy új bojler. És hát dicsőítették az Urat, hát adtak ezért a csodáját, hogy ilyen uruk van, azt mondta, hogy ennél jobb férj nincs, mint az Isten, mondta az asszonyoknak. És bebizonyította, és akkor képzeljétek el, hogy eltelt néhány év, és ment az ő irodája előtte egyszer az utcán a Janet, és képzeljétek el, hogy gondolta, hogy bemegyek hozzá, egy ösztönzést érzett, hogy megint valami dicsőítést halljak tőle, hogy a Jóisten hogyan működik az életében, és amikor bement hozzá, akkor azt mondta, jaj, ne is mondd, tele vagyok bajja a problémával, szörnyű az életem, nincs semmi pénzem, nem tudom magam ellátni, és most képzeld el, hogy kikapcsolták nálam az áramot, Aztán nagy nehezen a barátaim megkönnyörültek rajtam, adtak pénzt, hogy kifizessem ezt a tartozásomat, kifizettem, de benne a központban kiszámolták és mondták, hogy 5 dollárral kevesebb, és újra kikapcsolták. És most itt vagyok, nincs áramom. És erre Jared azt mondta neki, kedves testvérem, testvér, hogyha Isten a te férjed, és neki van hatalma bekapcsoltatni az áramot, és most kikapcsolták újra, akkor neked most nincs szükséged áramra. Dicsőítsük ezért az Isten. És egy ilyen asztalnál állt, túlsó felé, olyan dühös lett el a nő, hogy majdnem megpofozta, hogy hogy mondhatsz ilyet, hát nekem szükségem van áramra. És ugye hidd el, neked valamiért nincs szükséged áramra. És aztán lecsillapodott, és tudtak imádkozni, úgy, ahogy régen szokta. Magasztalták és dicsőítették az Istent, hogy ő meg tudja oldani ezeket a problémákat. És képzeljétek el, közben még imádkoztak, azt mondta Janetnek, hogy kedves Janet, akkor már imádkozzunk azért, hogy holnap el kell mennem a bíróságra, egy tárgyalásra, mert a férjem, akiktől lopott, a férjem, aki meglopta a férjem azokat a személyeket, ők kérik rajtam a pénzt, mert azt gondolják, hogy az a pénz, amit a férjem ellopott, az nálam van. De hát nekem nincs pénzem, mikor áramra sincs pénzem. Tessék, ja, ő nem tudott a férje ügyleteiről, a férfi ezt a háta mögött csinálta. És hát imádkoztak ezért is. De másnap elment a tárgyalásra, és képzeljétek el, hogy az egyik szobában ültek ő és az ügyvédje, a másik szobában a vádolók és az ő ügyvédjük, és közöttük volt egy közvetítő személy, aki egyik szobából a másikba járt, és próbálta összehangolni a tárgyalást. És aztán, amikor már órákon keresztül ment ez a tárgyalás, már elfáradt ő is, és tudta, hogy haza kell menni, mondta az ügyvédjének, ne haragudjon, haza kell mennem, mert a kutyám otthon van, és hát el kell látnom meg, hát egyáltalán hát nem érek én itt rá ennyi időt itt lenni. Igen, és nincs áramom, sötét van, és nem tudom a dolgaimat elintézni. És akkor kérdezi az ügyvédje, magának nincs árama? Azt mondja, nincs. Miért nincs? Hát kikapcsolták, mert nincs pénzem kifizetni. És elmondta, az ügyvéd erre a fejéhez kapott, rögtön átment a másik szobába, elmondta nekik, hogy hát még árama sincs ennek az összenek, ki van kapcsolva. Ezek átgondolták a helyzetet, átmentek az ő szobájába, és azt mondták, akkor itt felfüggesztjük az ügyet, többet nem kérünk öntől semmit, semmiféle követelésünk nincsen, és szabadon elmehetett haza. Értitek? És amikor felhívta a telefonon Janetet, és azt mondja, hogy dicsőség az Úrnak, hogy nincs áramom. Dicsőség az Úrnak. Hát értitek, ugye? Hogy teljes képtelenségnek tűnik számunkra, amit tesz, vagy kér az Isten, de hatalmas dolgot tud cselekedni, hogyha mi mégis követjük az ő tanácsát és vezetését. Hogy magasztaljuk, dicsőítsük az Urat. Ez hatalmas nagy kiváltság számunkra, és mint mondtam a szombatiskolán, mi is egy hatalmas tapasztalatot szereztünk az elmúlt hetekben, hogy a nagy problémánkra akkor jött megoldás, amikor mi is ezt kezdtük el gyakorolni. Hálát adtunk azért a problémáért, ami volt, és a Jóisten lépett és cselekedett. Vince szombaton a szombatiskolán kérdezte, hogy vajon mi az oka, meg hogyan tudnánk lépni annak érdekében, hogy az emberek jobban figyeljenek ránk. Ellen White írja a Krisztus példázatai című könyvében a 203. oldalon a következőket. Isten szeretné, ha megújultan és boldogan szolgálnánk őt minden nap. Szeretné, ha szívünk túlcsordulna a hálától, mert beírta nevünket az élet könyvében. Azt mondja, hogy örvendezzünk, mert az Úr öröksége vagyunk. Épp oly kötelességünk Isten teljes szívből őszintén dicsőíteni, mint imádkozni. Meg kell mutatnunk a világnak és a mennyei lényeknek, hogy értékeljük Istennek a bukott emberiség iránti csodálatos szeretetét. És egyre nagyobb áldásokat várunk végtelen tárházából. Amikor a Szentlélek különleges mértékben árad reánk, nagyobb örömünk lesz az Úrban, és sokkal eredményesebben szolgálunk, ha beszélünk gyermekei iránti jóságáról és értünk te csodáiról. Ezzel a módszerrel leküzdhetjük Sátán hatalmát. Ennek a bizonyságtevésnek másokra is hatása lesz. A lélekmentésnek nincs ennél eredményesebb eszköze. Ha tudjuk szívből dicsőíteni az Istent, hálát adni neki, hinni azt, hogy az ő gondviselő kegyelme itt van, és megoldja a problémáinkat teljes bizalommal, akkor egyre nagyobb áldásokat várhatunk végtelen tárházából. És sokkal eredményesebb lesz a szolgálatunk, és azt mondja, hogy ennél nincs hatásosabb, eredményesebb eszköze a lélekmentésnek, mintha a szívünk tele van hálával, örömmel, dicsőítéssel, magasztalással. És kedves testvéreim, a legnehezebb dolgot ki kell mondanom az Isten tisztelet végén. Nem csak a próbában dicsőítsük Istent, mondja a Biblia, nem csak a próbában dicsőítsük Istent, ne csak a próba ellenére dicsőítsük Istent, hogy mi a próba itt van, de mi hisszük, hogy Isten jó, hanem mi az, amit nehéz kimondani? A próbáért is dicsőítsük őt. Ezt nagyon nehéz kimondani. Amikor elvesztette a férjét ez a Janet, azt mondta, hogy iszonyatosan nehéz volt kimondani azt, hogy uram, nem tudom, ez iszonyatos, annyira szenvedek ettől. De te azt mondod, hogy dicsőítsenek téged. Nem is értem, miért kérdezt tőlem, ez annyira irreális. És egy olyan férjet kapott, aki ott volt, most láttuk a cértekezeten, akivel teljes összhangban élnek, a generálkonferencia egyik osztályának, a családi életosztályának a vezetői, tele vannak hittel, reménnyel, bátorítással, erővel, az Isten egy ilyen férjet adott neki. És ott el is mondta, hogy milyen hálás érte, mert ez Isten adta. Azt mondta, amikor egyik idős néni, akit ő ápolt, a nagymamája, egyszer magához hívta, aki egy nagyon rossz természeti asszony volt, de a halál előtt magához hívta, és azt mondta, Isten kijelentette nekem, hogy férjet fog neked adni. Azt mondta, jó, köszönöm szépen. És ezek után akartam mondani, és egy lelkész férjet fog neked adni. Nem akarok lelkész férjet. Egy elég volt. Köszönöm szépen, nem akarok lelkész férjet. Azt egy gazdag férjét adjál nekem, egy gazdag amerikai férjét adjál nekem, akivel békében élhetek, és nem kell nyomorognom itt az anyagiak miatt. Azt mondja, lelkész férjed lesz. És ez lett a Jerry. Na hát, kedves testvéreim, én szívem mélyéből kívánom nektek most azt, hogy most arra a problémára gondoljatok, ami a ti életetekben a legnagyobb probléma. És nehézség. És kérjétek az Isten szent lelkét, hogy el tudjon bennünket vezetni oda, hogy tudjunk ezért a próbáért, nehézségért hálát adni, dicsőíteni őt, hogy meglássuk az ő szabadítását. Hogy felszabadítsuk az Isten hatalmát és erejét a mi életünkben, hogy cselekedhessen. A záró ige, amit felidéznék, a 79. Zsoltárból való, összefoglalja az eddigieket, amiket elmondtam. A 79. Zsoltár 13. verse így szól. Mi pedig, a te néped, és a te legelőd nyája, hálát adunk néked mindörökké, és nemzedékről nemzedékre hirdetjük a te dicséretedet. Mi a te néped, a te legelődnek nyája, hálát adunk néked mindörökké, nemzedékről nemzedékre hirdetjük a te dicséretedet. Hát mi legyünk ilyen nép. Amen. Mennyei atyánk, olyan hálásak vagyunk néked azért, hogy feltárod előttünk a legnagyobb gyógymódot az életünkben, a hála gyógyerejét, a dicsőítés, a magasztalás gyógyerejét. Köszönjük Istenünk, hogy tanítasz erre, hogy fel akarod fakasztani azokat a forrásokat a lelkünkben, amelyek a tompaságnak, az elfáradásnak, a megrögzöttségnek a gátjait átszakítják. Köszönjük Istenünk, hogy számíthatunk rád minden helyzetben, és kérünk téged ad, hogy igazán őszinte hittel és bizalommal tudjunk feléd fordulni, mint ahogy a szmirnai keresztények, az üldözött keresztények oly gazdagok voltak hitben, ad, hogy mi is hitben és bizalommal tudjuk megragadni a te jóságodat, a te hatalmadat, a te erődet, Istenünk, hogy neked van hatalmad minden bajban, minden nehézségben és szenvedésben szabadító kegyelmedet megmutatni. És még ha nem is szabadítanál meg, Istenünk, akkor is adsz a lelkünkben békét, megnyugvást, bizalmat és erőt. Istenünk, ez a leghatékonyabb bizonyságtevés a világban az emberek előtt, hogyha látják a mi hitünket, a mi bizalmunkat te benned, és hallják és érzékelik a mi dicsérítő lelkületünket. Istenünk, könyörögve kérjünk mindannyiunkban, valósítsd meg ezt a csodát Jézusunk által. Amen.